Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, közölte Paula Pino, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben. A szóvivő a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pino megerősítette. Az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében. A jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament. A képviselők hétfőn az országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják meg. Közölte a házelnök a távirati irodával a házbizottság tanácskozását követően. Az ülés a megszokottak szerint napi rendelőtti felszólalással kezdődik. Interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik. Ezen kívül az országgyűlésről szóló törvény módosítása lesz napirenden. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, valószínűleg az indítványt házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Az országgyűlési törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be, emelte ki. A házbizottsági ülés tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott, jó látni, hogy a frakciók álláspontja közeledik egymáshoz. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés. Továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését a házelnök, aki szerint az országgyűlésben azzal szolgálják a választókat, ha egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi tartalmú felszólalások hangzanak el. Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalán kiemelte. A keddi volt az első ülésnap, ahol párbeszédre volt lehetőség a kormányzó Tisza és az ellenzék között. az ülésterem parázs levegőjében ott volt az elmúlt időszak sok fájdalma, megválaszolatlan kérdései. Nem más ez, mint amit az országban az emberek többsége érez, hiszen a parlamentben is emberek ülnek, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elnöke szerint szerdán már határozottan több, konstruktív felszólalást lehetett hallani, ám ezek során is számos esetben eltértek a tárgytól, és személyeskedtek, gúnyolódtak a képviselők. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhűs csapadékmentes idő várható. A szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a nagyobb városok belsejében és vízpartoknál fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Szentatyám, éppen ön az. Leó pápa az audiencián oda sietett egy paphoz, aki rosszul lett. Ítélet. Sajgó Balázs atya emelkedése Szent Háromság vasárnapjára.
Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. 14. Leó beszéde az olasz püspöki konferencia közgyűlésén. Leó pápa május 28-án csütörtökön fogadta az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében az evangelizáció elsőbségéről, a hit átadásának nehézségeiről, a szinodális egyházról, a közösségek megújulásáról és a püspökök lelkipásztori felelősségéről szólt. A pápa arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival.
Carissimi fratelli nell'episcopato, buongiorno e bentrovati.
A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, a családokat, a hitoktatókat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket és a betegeket. Különösen azokra utalt, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben Isten utáni szomjúságot hordoznak. A pápa rámutatott.
Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine.
Korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Saját közelmúltbeli látogatásait, Pompeit, Nápolyt és Acerrát felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót, Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr tekintetét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajokra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Tudjuk meglátni a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az egyház elsődleges feladata ma is az evangélium hirdetése. Assisi Szent Ferencre 6. Pál Evangelii Nunciandi és Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentumaira utalva így fogalmazott. A prioritás az evangélium. Majd hozzátette. A hit az evangéliumból születik, ami élő találkozás Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. Leo pápa szerint az egyháznak újra fel kell tennie az alapvető kérdéseket. Milyen Istenarcot teszünk láthatóvá prédikációnkban, katekézisünkben, liturgiánkban és szeretett szolgálatunkban? Továbbá, hogyan segítjük elő a Krisztussal való találkozást? A beszéd egyik központi része a keresztény beavatásról szólt. Leo pápa hangsúlyozta.
La rinnovata attenzione all'iniziazione cristiana, che non può essere pensata solo come preparazione ai sacramenti.
A keresztény beavatás nem gondolható pusztán a szentségekre való felkészítésként, hanem az a méh, amelyben a közösség a hitre nevel, bevezet a húsvéti életbe, az Úrral való szeretet közösségben, az egyházi testvériségben. Ezt követően rámutatott, újra fel kell fedezni a keresztséget, mint élő és egzisztenciális valóságot. A pápa szerint a hit ott növekszik, ahol élő közösségek vannak. A hitet ott adják tovább, és ott növekszik, ahol élő és befogadó közösségek léteznek. Majd részletesen leírta, milyennek kell lennie egy ilyen közösségnek. Olyan közösségeknek, amelyek képesek imádkozni és meghallgatni. Ahol Isten igéje megvilágítja a döntéseket, ahol az eukarisztia valóban forrás és csúcspont, ahol a szegények nem külső kedvezményezettek, hanem testvérek, akikben maga az Úr szól hozzánk. A Szentatya külön hangsúlyt fektetett a fiatalok és családok helyzetére. A fiatalok arcok, hangok és történetek, akikkel párbeszédet kell folytatni. Majd hozzátette, a családokat nem szabad magukra hagyni. A sebekről pedig így beszélt. A sebeket nem elrejteni kell, hanem alázattal az Úr elé vinni. Leo pápa szerint a hitnek konkrét társadalmi következményei is vannak. A hitnek tényleges elköteleződéssé kell válnia a társadalomban, a politikában és a kultúrában. A püspökök feladatáról szólva 14. Leo hangsúlyozta a meghallgatás fontosságát. Mély meghallgatásra vagyunk hivatva. Majd részletezte. Meg kell hallgatni Isten igéjét, Isten népét, és meg kell hallani az idők jeleit. Sőt, arra is figyelni kell, ami megkérdőjelezi lelkipásztori szokásainkat. A pápa szerint az igazi meghallgatás missziós közösséget hoz létre. Ahol a meghallgatás valódi, ott a közösség nem zárul be önmagába, hanem a megkülönböztetés és a küldetés helyévé válik.
E questo è il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente.
Ez annak a szinodális útnak az értelme, amelyet végigjártatok, és amelynek, ahogyan hangsúlyoztátok, most állandó stílussá kell válnia, hangsúlyozta a pápa. A II. Vatikáni zsinat emlékeztetett bennünket arra, hogy Istennek úgy tetszett megszentelni és üdvözíteni az embereket, hogy nem külön-külön és egymással kapcsolat nélkül, hanem néppé formálva őket, amely igazságban ismeri el őt és szentségben szolgál neki. A szinodális egyház olyan egyház, amelyben mindenki saját hivatása szerint felajánlja a lélektől kapott ajándékot a közös épülésre. A részvétel tehát nem engedmény, a közösség és a küldetés követelménye, ezért módszerré, felelősségé és állandó vizsgálattá kell válnia a különböző karizmák és szolgálatok bevonásával, valamint a püspök sajátos feladatának tiszteletben tartásával. Az olaszországi egyház szinodális útjának összefoglaló dokumentuma emlékeztet a részvételi testületek értékére, mint olyan helyekre, ahol a közösségek megkülönböztetése konkrét formát ölthet. Nem elég azonban, hogy ezek az eszközök létezzenek, azt is meg kell vizsgálni, hogy valóban működnek-e. Ebben a folyamatban az olasz püspöki konferencia különböző struktúrái arra hivatottak, hogy továbbra is a közösség, az összehangolás és a megkülönböztetés és a támogatás szolgálatát végezzék az olaszországi egyházjavára. Éppen ez szerepe miatt a püspöki konferencia szervezetét a küldetés igényeihez és a megváltozott történelmi körülményekhez kell alakítani. Nem arról van szó, hogy külső szervezeti modelleket utánozzunk, vagy mindent adminisztratív hatékonyságra redukáljunk, hanem arról, hogy megkérdezzük, milyen arculat segíti ma leginkább a pásztorokat és a helyi egyházakat abban, hogy jobban hirdessék az evangéliumot, együtt járjanak az úton, és lehetővé tegyék a valódi rendezett és termékeny részvételt. Amikor ezt a vizsgálatot a lélekben végzik, az nem gyengíti, hanem megtisztítja a közösséget, állapította meg Leó pápa. Beszéde végén a pápa erőteljes lelkipásztori buzdítást intézett az olasz püspökökhöz. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez, majd sorra nevezte meg azokat a területeket, ahol erre szükség van.
Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
Legyen bátorságunk olyan közösségekhez, amelyek kevésbé aggódnak mindennek a megőrzése miatt, és szabadabban hirdetik Krisztust. Legyen bátorságunk olyan katekézishez, amely beavatás és állandó keresztényképzés. Legyen bátorságunk befogadó és missziós plébániákhoz. Legyen bátorságunk meghallgatni a fiatalokat anélkül, hogy megszelídítenénk kérdéseiket. Legyen bátorságunk hagyni, hogy a szegények evangelizáljanak bennünket. Végül az olasz egyház küldetéséről így szólt. Olaszországnak szüksége van erre a tanúságtételre. Beszéde végén az olasz püspöki konferenciát a szűzanya közbenjárásába ajánlotta, majd apostoli áldását adta a főpásztorokra és az olasz egyházi közösségekre.
Leó pápa az audiencián odasietett egy paphoz, aki rosszul lett. Don Franco Semeraro elmesélte a vatikáni médiának, hogyan segített 14. Leó pápa fivérének, Diego atyának, aki a nagy melegben összeesett a Szent Péter téren tartott általános kihallgatáson. A Szent Atya személyesen adott át neki egy rózsafüzért. Hamar bejárta a világ sajtót a felvétel, amint a szerdai audiencián közvetlenül a pápai emelvény előtt gyűrűcsókra sorban álló sötét öltönyös férfiak között feltűnik a Szent Atya fehér ruhás alakja, aki lejön az emelvényről, és letérdel, hogy meggyőződjön arról, mi történt. Egy idős atya segítségére sietett, akit Don Diego Semerarónak hívnak, és a dél-olasz Martina Franca településen szolgál. Fivérével érkezett Rómába, idén ünnepli papsága 60. évfordulóját, és átadott a pápának egy albumot, benne néhány fényképpel Szent Ágoston erekjéiről, amikor mintegy 20 évvel ezelőtt városokban voltak. Rendkívüli dolog történt, mondta el a vatikáni médiának Franco atya, aki elmesélte a történteket. Fivérem a hagyományos gyűrűcsókra állt sorban a Szent Péter bazilika előtti emelvénynél, aki miután 3 órát töltött a tűző napon, megszédült és legurult a lépcsőről. Most kicsit fáj neki, de hála Istennek jól van. És aki először a segítségére sietett, éppen Leó pápa volt. Ő hajolt le elsőként, és oda ment segíteni neki. Ezzel magát Diego atyát is meglepte, aki így kiáltott fel. Szent atyám, tényleg ön az? A Szent Atya aztán kezet fogott vele, és személyesen adott át neki egy szentolvasót. Az epizódot követően a papot a vatikáni betegellátó központba kísérték kivizsgálásra, de nem találtak semmi elváltozást. Az audiencia után megebédelt és misét is celebrált. Diego atya júniusban tölti be 82. életévét. Nem ez az első közeli élménye Péter utódával, hiszen 1970-ben éppen a Szent Péter téren szentelte őt pappá 6. Pál pápa. Hosszú éveken át a Martina Francai Szent család plébánián szolgált. Ítélet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
Él egy kis mese a sündisznókról, akik nagyon fáznak a téli éjszakában. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen, de minél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál jobban szúrják egymást. Próbálnak hát távolodni, csak hogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg tüskét is el kell viselnie, de még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedül létbe. Elvégre nekem is vannak tüskéim, amelyeket az engem szeretők kénytelenek eltűrni. S ha él bennem kis megértés, és megengedem a szeretetet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket. Nem jó egyedül élni. Az ember akkor él igazán, ha kapcsolatban él mással, másokkal. Szeretni egyedül nem lehet. Erről tanúskodik Szent Háromság főünnepe is. Másokkal jól együtt élni is, azonban csak akkor tudok, ha magamra és magamba engedem Isten végtelen szeretetét, amelyről János evangélista így fogalmaz, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Valójában elkezdődött múlt van a görög eredeti szövegben, amely nem ér véget. Ennek a szeretetnek túlcsordulásából lett a világ, és folyamatosan újjáteremtődik az Atya és Fiú szent lelke által. Ha a Fiú példájára közreműködünk ő vele. Folyamatosan teremt, folyamatosan szeret, hiszen ő maga is szeretett közösség. Miért küldte fiát? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Nagyon könnyen elbolondul, irányt téveszt az ember, ha kihagyja Istent az élete formálásából. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy másokkal együtt imádkozik, másokkal együtt gyakorolja hitét, különben nagyon könnyen becsapják saját maga alkotta elméletei, és a maga módján fog élni. Elhiteti magával, hogy szereti az Istent, és közben azon csodálkozik, hogy miért nem boldog. Talán azért, mert elveszett, és nem is tud róla. Ezért jó időnként felkeresni valakit, aki segít nekem, hogy visszatérjek. Olyas valakit, akiről tudom, hogy kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Olyas valakit, aki beleérzi magát helyzetembe, és Krisztushoz vezet, nem elvezet tőle. Keresztény az, aki kapcsolatban van Krisztussal. S míg elmélkedésem kezdetén csak az emberi kapcsolatok szükségességére utaltam, most egyet tovább lépek és azt mondom, akkor élek igazi életet, ha kapcsolatba tudok kerülni és kapcsolatba tudok maradni az élő Krisztussal. Ez pedig csak a Szentlélekben lehetséges, mert ő általa és ő benne ismerem meg igazán Krisztust, aki elvezet az Atyához. Talán furcsának tűnik, hogy János evangélista, amikor Isten neki nagy szeretetét hirdeti, a következő sorokban szinte ellentmondásként már is az ítéletről és kárhozatról beszél. Felmerülhet a kérdés, lehetséges-e egyszerre mindkettő, ítélet és kárhozat egyszerre? Nagyon is lehetséges, mert a felkínált és elutasított szeretet ítéletté válhat. Minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is hordoz magában. Mégpedig a nagyszerűhöz való viszonyulásom mondja ki az ítéletet. Az, ahogyan viszonyulok, ahogy reagálok. Ez maga az ítélet. Az egyik múzeum igazgatója egyszer személyesen vezetett végig egy úgynevezett fontos embert, azon a kiállítótermen, ahol a múzeum legértékesebb festményei voltak láthatóak. A látogató unottan végigballagott a képek előtt, éppen csak egy-egy pillantást vetve rájuk, s végül a kiárathoz érve ezt mondta. Nos, nem sok gyönyörűségem telt ezekben a mázolmányokban. Az igazgató szerényen csak ennyit mondott neki. Engedjen meg, uram, hogy emlékeztessem, ezek a festmények évszázadok kritikáját kibírták, s azért kerültek ide a legféltettebb terembe. Ezek már nem kerülnek zsűri elé, hanem ezek a képek maguk a zsűri. Ők ítélkeznek a néző fölött. Véleményével saját magam fölött mondta ki az ítéletet. Ugyanez érvényes Krisztussal való kapcsolatomra is. Aki Jézus lényével, életével, igéjével találkozva negatívan viszonyul hozzá és taszítja őt Jézus lénye, az ítéletet mond önmaga felett. Nem Jézus ítélte el azt, hanem ő saját magát. Isten mindig szereti az embert Jézusban, ezért küldi el őt, de az ember nem mindig pozitívan viszonyul ehhez a szeretethez. Van, akit ez kimondottan taszít. Ha már jobban kezdtük szeretni a sötétséget, mint a világosságot, akkor úgymond zavar mindenki, aki őre emlékeztet. Úgy van ez valahogy, ahogy a fiatal Alkibiadész, a zülött életű, de nagy tehetségű ember mondotta Szokratésznak. Gyűlöllek, Szokratész, mert valahányszor rád nézek, vagy eszembe jutsz, mindig eszembe jut a saját mocskos életem. Vannak, akik Jézus lényével találkozva még többre vágynak, még közelebbi találkozásokra, még több fényre, még több világosságra. És vannak, akiket szinte indulatossá tesz és káromkodásra késztet Jézus lénye. Jézus mindig és mindenképpen leleplezi lelkünk alaphangját, hogy az sötétséggel vagy világossággal telítette. Vagy így, vagy úgy. Egyszer mindenki kiózanodik. A világosság felragyog. Látni fogom magam teljesen Isten szeretetének fényében. S akkor még egyet dönthetek. Véglegesen.
Ítélet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a Szentlélek ajándékairól elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a miskolci stúdióból. A Szentlélek újjáteremtő, éltető lélek. Erről volt az előző adásban szó, és most pünkös ünnepe után, azért, hogy ne essünk át rögtön ezen az ünnepen, egy picit tovább próbálnánk a Szent Lelket megismerni, és a mai műsorban Ferenc pápát hívtam segítségül, az ő gondolatait, illetve továbbra is Varga László kaposvári püspök atyának a gondolatait hívjuk majd segítségül. Ferenc pápa két dolgot mond a Szent Lélekről előző évben elmondott egyik pünkösdi homiliájában. A Szent Lelket megújítónak nevezi és kiinduló pontnak. A következő gondolatokat mondja a Szent Atya. A végasztaló pedig, akit az Atya a nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek, idézi János evangéliumát. Nagy hatást gyakorol ránk ez a minden, és feltesszük a kérdést, a lélek milyen értelemben adja meg ezt az új és teljes megértést azoknak, akik őt befogadják. Azt mondja a pápa, nem mennyiség kérdése, és nem is egy akadémikus kérdés, hiszen Isten nem enciklikát, nem tudósokat akar belőlünk faragni, hanem a minőség szempontjából kell feltennünk ezt a kérdést. A lélek mindig új módon, Jézus tekintetének megfelelően láttat velünk, értelmezi a pápa a fenti állítást. Az élet nagy útvonalán a lélek megtanítja nekünk, hogy honnan induljunk el, milyen utakat válasszunk, és hogyan haladjunk előre. Milyen legyen az előre haladásunknak a stílusa. És akkor itt fordulok ismét hozzátok egy-egy mondattal ebben a műsorban is, a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy amikor ti egy-egy döntés előtt vagytok, amikor, ahogy most Ferenc pápa is mondja, utakat kerestek, a döntésetekben elakadtok, vagy bármilyen ilyen falat éreztek magatok előtt, szoktátok-e kérni a Szent Lelket, hogy segítsen nektek a döntésben?
Szinte mindig, igen. Mert hogy nem tudok egyedül dönteni, meg hogyha Isten akaratát szeretném követni, akkor az igazán jó választ az csak a Szentlélek adhatja meg nekem, hogy egy jó döntést, hogy merre induljak.
És hogy szólítod meg a Szent Lelket, mert talán nagyon sok ember ezt nem is tudja, vagy nem is szokta alkalmazni, vagy egyáltalán a gondok, problémák miatt belefeledkezik abba, hogy imádkozzon egy-egy nehéz helyzetben. Hogy lehet a Szent Lelket megszólítani?
Én először mindig, hogyha nehéz helyzetben is vagyok, így rá kellett nevelni magam arra, hogy mindig először is hálát adjak a nehézségért, mert az úgy segít lecsendesíteni az elmémet, mert ugye, hogyha mielőtt dönteni akarok, én az a típus vagyok, hogy az agyamban mindenféle lehetőség, és akkor elkezd zakatolni, és hozza a körülményeket, meg mindent, és ahhoz, hogy lecsendesedjek, és igazán meghalljam a Szentlélek szavát, ahhoz nekem hálát kell adni. És akkor utána szépen kérem a mennyeitet, és utána a Szent Lelket kérem. Kérem őt, hogy küldje el a Szent Lelkét hozzám, hogy világosítsa meg általa engem, hogy mit kell tennem abban az adott helyzetben, vagy a Szentíráson keresztül, és akkor utána csöndben vagyok, és utána megvan, hogy nyit kinyitom a Bibliát, vagy a szívemben érzem azt, hogy mit kell tennem.
Lehet most valaki azt mondja, hogy álljunk már meg egy kicsit, nem jól hallottam, hogy mit jelent az, hogy hálát adni a nehézségért. Lehet, hogy ez valakinek furcsán hangzik, ez egy érdekes gondolat, hogy hálát adni a nehézségért, mert az ember általában rávágja, hogy a fene ette volna meg már az életet is, amikor nehézségbe kerül, de, és azt mondja, most is lehet valaki, hogy hát miről beszél ez a nő a rádióban, hát lehet, hogy rosszul értettem. Mit jelent az, hogy hálát adni a nehézségért? Az azt jelenti, hogy ha nem adunk hálát a nehézségért, akkor az talán a Szentlélek bölcsességének vagy útjának az egyik akadálya lehet.
Azt gondolom, ez olyan, mintha bedobnak egy mély vízbe, és nem tudok úszni, és akkor nem tudok úszni, a saját erőmből próbálok, és egyszerűen elmerülök. De ha hálát adok, mert tudom, hogy ott van velem Isten, van egy Istenem, aki mindent eltervezett a számomra, akkor talán a víz felszínére feljuthatok, és levegőt kapok. Tehát, hogy nekem ez olyan a hálaadás nehézségben, hogy teljesen átalakítja az elmém, de pillanatok alatt. Tehát ez tényleg nem úgy van, hogy jaj, hálát adok, és akkor mi változik meg minden rögtön. Tehát ahogy hálát adok, azonnal lecsendesül minden. Tehát a víz felszín, ugye amíg háborgó volt, addig háborgott, utána szépen tükörsima lesz. Nyugalmat ad, békét ad, hogy Istenhez fordulok, hogy szeretettel, hogy ezt megengedte nekem, hiszen ő tudja, hogy mi miért van az életemben, ne tudjam én jobban, hogy hát most ezt megint adtad, most ezt megint minek, és hogy miért. Nem, adtad, és hálás vagyok érte, mert tudom, hogy tanulhatok be, és minden helyzetből tanulok így, amióta erre ráneveltem magam úgy mond. Minden egyes helyzetben van tanítás, és sokkal könnyebb tovább lépni.
Mennyire fontos itt az önnevelés, és talán ezt nagyon kevesen gyakorolják, nagyon kevés ember tud magára reflektálni, és nagyon sokszor elfogadunk dolgokat, de nem próbálunk változtatni. Ugye Dr. Bubónak van a híres mondása, hogy aki nyavajog, de nem változtat, annak még nem fáj eléggé. És nagyon sokszor így vagyunk a panasszal, a nyavajgással, a kínlódással, a bajainkkal, kicsikkel és nagyokkal, hogy nem igazán akarunk változtatni rajta. Csak panaszkodunk, csak elmondjuk, mint a mókuskerék, túléljük ugye az életet, de lehet, hogy az önneveléssel, hogyha magamat tudom fékezni sokszor, vagy az önnevelés által, akkor lehet, hogyha jól értem, akkor ez segít abban, hogy a problémát egy másik szemszögből lássam, egy másik irányból közelítsem meg. Tehát nagyon-nagyon fontos, és talán a Szentlélek akadálya lehet az, hogyha az ember túl aggodalmaskodó, hogyha túl idegeskedő típus, hogyha túl rágódó típus a problémákon, ez akadály lehet, elzárja a Szentléleknek azt az útját, amin a szabadság által jöhet. Tehát nincs meg a lelki szabadság, az aggódás, a félelem, a görcsölés mellett ugye a lelki szabadság elvész. És ugye a Szentlélek a szabadság lelke is, ez nagyon-nagyon fontos. És hogyha valóban ezt megérezzük, ennek az ízét, akkor lehet, hogy talán minden megváltozik körülöttünk. Majd mindjárt visszatérünk még erre a témára. Timit is megkérdezzük közben, hogy amikor ő ilyen helyzetbe kerül, akkor hogyan áll a Szentlélekkel?
Nekem mondjuk az egyik legnehezebb az volt ugye a ráhagyatkozás, hogy ne én próbáljak feladatot meg problémát megoldani. Nyilván először nekem is az első gondolatom az, hogy a Jóistent hívjam segítségül, és nekem például arra is kellett folyamatosan először az agyamat ráállítanom, hogy a Szent Lelket hívjam, tehát hogy a Szent Lelket külön megszólítsam. Tehát valahogy én úgy éreztem, amikor gyakorló vallásos lettem, hogy úgy kicsit háttérbe szorult nálam az ő megszólítása. Nyilván az én lelkemben éreztem, hogy ő velem van és működik és próbál vezetni, de hogy az a kapcsolat az úgy nem volt kimondva fizikálisan. Tehát hogy ez a része ez nálam elmaradt, és ezt igyekeztem, vagy igyekszem pótolni mindig. A ráhagyatkozás részét azért mondtam, hogy nekem ezért volt nagyon nehéz, hogy azt elengedjem, hogy ne, ez most lehet, hogy furcsán hangzik, hogy ne emberi gondolatokkal próbáljam megoldani, vagy emberi módon próbáljam megoldani az adott problémát, hanem próbáljak feladatot olyan módon látni benne, hogy ezt azért kaptam, mert ezzel nekem van feladatom, tehát hogy magamon kell dolgoznom, és ezért van ez a feladat, hogy vagy valami problémát, vagy valami hibát, ami bennem még működik, azt felszínre kell, hogy kerüljön, és ezen saját magamnak kell dolgozni azért, hogy a Jóistennel még jobb legyen a kapcsolatom.
Igen, talán a legtöbb ember ettől fél tulajdonképpen, hogy felszínre kerülhetnek a saját hibái. És nagyon sokan ezért nem tudnak megoldani problémákat, nem akarnak megoldani problémákat, mert talán kiderülhet egy-egy ilyen probléma megoldásban, hogy ő is hibás, hogy neki is vannak hibái, amin amúgy lehetne változtatni, lehetne jobbá tenni, de ha az ember nem akarja, ugye, akkor ez a félelem visszatartja.
Mert ez nem egy egyszerű út. Tudjuk, hogy amin valamit tenni kell azért, hogy jobbá váljunk, azért az egy kemény út. Tehát valószínűleg ez tart vissza nagyon sok embert.
És hogy látjátok, hogy ebben a változásban, ezen a nehéz úton, hogy az önneveléssel, az odafigyeléssel, a hibáink felismerésével dolgozzunk, ebben lehet-e segítségünkre a Szentlélek?
Egyedül szerintem egyáltalán nem lehet, tehát jó Isten nélkül és a Szentlélek nélkül egyáltalán nem lehet szerintem. Tehát ő adja az erőt ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni. Tehát az erősség lelkét ugye megkapjuk, ha jól gondolom. Tehát mindenféleképpen ő ad lehetőséget arra, hogy szembenézünk. És én azt vettem még észre az életem során, amikor szembe kellett néznem dolgokat, annyira gyengéden és finoman mutatta meg, hogy ezért is hálás lehettem. És fájdalom nélkül. És rájöttem arra, hogy nem volt fájdalommentes egyébként, csak egyszerűen elvette a fájdalmat, mert annyira szerettem volna szembenézni vele, és tényleg teljes erőmmel azon voltam, hogy nem volt. Tehát fájdalomcsillapítóval kaptam meg igazából, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam azt, hogy szembenézhessek az adott dologgal. Tehát, hogy Isten megsegít abban, hogyha mi szembe szeretnénk nézni a problémáinkat. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy egyedül kell ezt megtennünk, nem, hanem mindent megad hozzá, mindig csak annyit kapunk, amennyit elbírunk, és ha szembenézünk, akkor az csak annyira fog fájni, ameddig bírjuk, és utána az egész biztos, hogy meg is oldódik, tehát ő fogja megoldani, nem mi.
És szerintetek mi van azokkal, akik úgy a saját erejükből akarnak ezeknek a dolgoknak neki menni?
Úgy gondolom, hogy azért a kísértéseket azokat mindenki kapja, főleg az, aki nincs a Jóisten közelébe, vagy próbál törekedni arra, hogy oda kerüljön, de nyilván a visszahúzó erő is megvan a másik oldalról. Szóval törekedtem, kerestem az utat, voltak részeredmények nyilván, de utána meg egy ilyen hihetetlen üresség volt. Tehát, hogy nem volt folytatás, és nyilván ezért kerestem tovább. Mert éreztem, hogy nincs még meg az a dolog, ami nekem fontos lenne, hogy teljes legyek. Mindig hiányzott valami.
Igen, talán ez is lehet egy nagy akadály, és ez is lehet egy fájó pont az embernek, hogy annyi módszer, annyi praktika, annyi javaslat internettől kezdve mindenhol ilyen, olyan vagy amolyan áll az ember rendelkezésére, hogy változtasson az életén, mert ez egy ilyen hangzatos szlogen, hogy változtass az életmódodon, változtass az életeden, de talán ez is egy fájó pont, hogy az ember egyre inkább érzi, hogy ezt is megcsináltam, azt is megcsináltam, ide is elmentem, oda is elmentem, de még mindig hiányzik valami. És nagyon sok ember ezt keresi. Sokszor élete végéig, hogy mi az, ami még hiányzik, ez is megvan, az is megvan, ezt is megszereztem, azt is megrendeltem, azt is megvettem, és mégis hiányzik valami. Tehát tulajdonképpen nem érdemes neki szaladni ezeknek a kérdéseknek, az embernek így önfejűen, saját kútfőből, saját erőből, én magam, egoista módon, mert gyakorlatilag, hogyha jól értem, akkor azért ez egy elég fájó pont, amikor szembesül az ember, hogy egyedül nem képes ezeket megoldani.
De egyébként ez is érdekes, hogy azért a Jóisten mindig úgy terelgeti az embert, hogy vannak jelek, meg vannak kapaszkodók, csak észre kell venni. És azért nyilván az én életemben is nagyon sok ilyen volt, amit én figyelmen kívül hagytam, mert úgy gondoltam, hogy hát majd ezt meg fogom oldani, de nem sikerült. És azért akkor, amikor egy ilyen jó nagy huppanás, vagy jó nagy gödörbe kerül az ember, akkor azért megláthatja a fényt, hogy azért ott van. Nekem is ilyen volt egyébként akkor, amikor elkezdtem készülni a keresztelkedésre, tehát akkor volt az, amikor megismerkedtem azzal az atyával, aki végül is felkészített, és én óriási félelemmel mentem hozzá egyébként, mert hogy most mit fog ő hozzám szólni, hogy ennyi idősen próbálkozom én itt. De egy fantasztikus dolog volt megtapasztalni, hogy mennyire nyitott és mennyire befogadó volt, és mennyire jól közvetítette azt, hogy mi a kereszténység, meg mi a katolikus hit.
Thank you.
Ugye a második gondolat, amit Ferenc pápa mondott, azt mondja, hogy a Szentlélek legyen mindig kiinduló pont, és a következő gondolatokat fűzi hozzá. Honnan induljunk el? Ugye teszi fel a kérdést. És pont ide vág ez az idézet, hiszen erről beszélgetünk, hogy aki keresi azt, hogy mi hiányzik az életéből, honnan induljon el? Azt mondja, a lélek megjelöli számunkra a spirituális élet kiindulási pontját. Jézus erről maga szól a pünkösd vasárnapi evangéliumi szakaszban, amikor azt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Íme a lélek logikája. Hozzá vagyunk szokva, hogy azt gondoljuk, hogy a szeretet alapvetően a parancsolatok megtartásából, emberi ügyességünkből, vallásosságunkból fakad. A Szentlélek ehelyett arra emlékeztet, hogy ha az alap nem a szeretet, akkor minden más hiába való. A lélek megtanít bennünket szeretni, és kérnünk kell ezt az ajándékot. A szeretet lelke az, aki belénk helyezi a szeretetet. Ő az, aki érezteti velünk, hogy szeretnek, és megtanít minket is szeretni. Ő lelki életünk motorja. Ő az, aki mindent mozgat bennünk. De ha nem a lélektől, vagy a lélekkel, vagy a lélek által indulunk el, akkor nem járhatjuk végig utunkat. Ez egy elég egyértelmű és konkrét üzenete Ferenc pápának, hogyha nem a lélektől, vagy a lélekkel, vagy a lélek által indulunk el, akkor nem járhatjuk végig utunkat. Tehát ez tulajdonképpen, amit ti elmondtatok a saját életetek példájából, hogy nem lehet egyedül, nem lehet önfejűen, nem lehet a saját szakállunkra nagy-nagy problémákat megoldani, nagy-nagy kérdésekre választ keresni, hiszen az életben vannak olyan kérdések, vannak olyan pontok, amelyekhez nem elég az emberi okoskodás, tehát többre van szükségünk. És így pünkösd ünnepe után jó, hogyha tovább tudjuk vinni a Szentlélekkel való ismerkedésünket, kapcsolatunkat, és megtanulunk a Szentlélekhez imádkozni. Vajon miért félnek az emberek a Szentlélektől?
Mert szerintem egyrészt van, aki nem ismeri. Tehát szerintem az embereknek, és a hívők nagy részének nagyon kevés ismerete van a Szentlélekről, és úgy a Jóistenről. És ez nem azért van, mert hogy valakit én most elnézést leszeretnék, mire szó nincs erről, hogy leminősíteném, hanem mert nem olvassuk a Szentírást, vagy nem ismerjük meg így ezáltal Istent. Tehát hogy általában szerintem a katolikusok ez a probléma, hogy nem olvassák a Szentírást, nem ismerik az Istent, és ezáltal nem tudják, hogy mit kellene kérni. A másik a félelem szerintem. Tehát, hogy azért járunk templomba, tudjuk, halljuk a prédikációk kapcsán, illetve azért annyit tudunk, hogy a Szentlélek ugye megvilágosít minket. És hát ugye ez a megvilágosodástól sokan félnek. Lehet, hogy furcsa, de ugye ez alapvető az embereknél ez a panaszkodás, meg ez a mindent negatívan látunk, és van, aki ebből tényleg nem szeretne kikerülni. De én nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy nem akarnak ebből az emberek meggyógyulni. Mert sokkal több partnert találnak a beszélgetésre azáltal, meg neveznek barátságnak kapcsolatokat azáltal, hogy panaszkodnak, mintha a Jóistenről beszélnének, és a pozitív dolgokról, szerintem.
Igen, jó, hogy ilyen összhangban vagyunk Ferenc pápával, mert külön kitér erre a témára Ferenc pápa. Azt mondja, hogy a Szentlélek rendet tesz az életünkben. Lehet nekünk ellenkezni. Szép szavak ezek, de olyan sok problémám van, sebek, aggodalmak, amelyeket nem lehet könnyű vigaszokkal megoldani. Azt mondja a pápa, a lélek éppen ezekben az esetekben kéri, hogy közbeléphessen. Ő vigasztaló. A gyógyulás és a feltámadás lelke, és tudja, hogy hol kell alakítani a mi égető sebeinket. Ő megtanítja nekünk, hogy ne töröljük ki a minket megbántott személyek és helyzetek emlékét, hanem hagyjuk, hogy emlékünkben benne lakjon jelenléte, hiszen ő gyógyítja az emlékeinket, gyógyítja a lelkünket, ahogy az apostolok kudarcait is gyógyította. Elhagyták Jézust a szenvedése előtt, Péter megtagadta az urat, Pál üldözte a keresztényeket, és ez rengeteg tévedést és rengeteg bűnt okozott. Azt mondja a pápa, gondoljunk nyugodtan mi is arra, hogy hibázunk. Vannak sebeink, hibáink, gyengeségeink, tévedéseink, milyen sokat tévedünk, és sokszor milyen nagy a bűntudatunk. Egyedül nem lett volna kiút a tanítványok számára, de a vigasztalóval igen, mert a lélek meggyógyítja az embereket. Hogy gyógyít a lélek? A lista tetejére helyezi azt, ami számít. Isten szeretetének az emlékezetét. Így tesz rendet az életünkben. Megtanítja, hogy elfogadjuk magunkat. Megtanítja, hogy megbocsássunk, önmagunknak, ami nem könnyű. A lélek viszont ezt az utat tanítja nekünk. Megtanítja, hogy kiengesztelődjünk önmagunkkal, a múlttal, és újra elinduljunk előre. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, amit a pápa mond, hogy megengedjük, hogy a lélek meggyógyítson minket, akkor mehetünk előre az úton. Ha nem, akkor, ahogy Kriszta is ugye mondta, csak a saját problémáinkkal vagyunk elfoglalva. Nem marad más, csak a panaszkodás. Nem marad más, csak az, hogy egymással rossz dolgokat osszunk meg, mert abban van partner bőven. Éppen ezért talán összefoglalva azt, amit Timi is mondott a saját életéből, azt, amit Kriszta is hozott, vagy amit Ferenc pápa mond, vagy amiről itt beszélgettünk, nem szabad félni attól, hogy minden nap kérjük a Szent Lelket, aki ránk is kiáradt, aki minket is megerősített, hogy vezessen minket, hogy gyógyítson meg bennünket, a lelki sebeinket, és mindazt, ami bennünket gátol abban, hogy előre haladjunk az úton. Ismerjük fel a hangját, és kövessük, mert az Isten az ő Szent Lelkével folyamatosan megerősít, és nem hagy bennünket cserben. Ő a mi életünk ereje. Jó, hogy ebben a műsorban is tudtunk beszélni a Szent Lélekről, és kérjük a Szent Lelket, hogy az ő ajándékaival töltsön be minket. Talán még emlékszünk, akik voltak bérmálkozók, jártak hittanórára, hogy a Szentléleknek van 7 ajándéka. A Szentlélek 7 ajándéka abban segít, hogy a Szentlélekkel való ismerkedésünknek legyen gyümölcse, legyenek eredményei. Az első az Úr félelmének a lelke, a második a jámborság, a harmadik a tudomány, a negyedik az erősség, az ötödik a jó tanács, a hatodik az értelem, a hetedik pedig a bölcsesség. Ezek a Szentlélek ajándékai. A Szentlélek ajándékai gyümölcsözővé teszik bennünk azt, amit a lélek ad. Néhány példa. Az Úr félelme, az Isten félelem. Azt eredményezi, hogy az ember semmitől sem fél annyira, mint a bűntől. Tulajdonképpen azért fontos az Isten félelem, hogyha bűnt követünk el, érezzük azt, hogy ezzel az Istent megbántottuk, mert ő a szeretet istene, és a bűn pedig eltávolít a szeretettől. A jámborság, az életszentség útja, azt a példát mondja itt az egyik írás, hogy a jámborság olyan, mint amikor a tűz megolvasztja a viaszt. A jámborság lelke meglágyítja az ember szívét a bűntől, vagy az önzőségtől megkeményedett szívet. A tudomány arra készteti az embert, hogy helyesen tudjon ítélni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy helyesen tudjon ítélni. A Szentlélek megadhatja azt, hogy tisztán lássunk. Aztán utána következik az erősség ajándéka. Az erősség erőssé és álhatatossá tesz minket. Nem akármiben, hanem a jó dolgok végrehajtásában. Nagyon-nagyon fontos, hogy amikor Isten megengedi például a gonosznak, hogy megkísértsen minket, próbára tegyen minket, akkor az erősség lelke segít, hogy a jó dolgok mellett döntsünk, hogy megtegyük a jó dolgokat. Aztán a tanács, a jó tanács. A tanács ajándéka a lelket megvilágosítja. A lélek felismerheti, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez is nagyon-nagyon fontos. Segít felismerni és követni a Szentlélek sugallatait, vagyis azt, amit Timi mondott az elején, ezt a belső hangot, a lelkiismeretünk hangját. Az értelem ajándéka segít, hogy a hitigazságokat, a hitünket, a Bibliát jobban megismerjük és megértsük. Azt mondja itt példaként az írás, hogyha égő gyertyával bemegyünk egy terembe, ahol szép képek díszítik a falakat, látjuk ugyan a műremekeket, de csak homályosan, mert kevés a fény. Ám ha akkor megyünk be, amikor napsugarak töltik meg a termet, mindent tisztán látunk. Segít a Szentlélek tisztán látni, és a bölcsesség ajándéka, a hetedik, Isten ismeretben segít minket. Felismerhetjük, megismerhetjük az Istent, amennyire csak tőlünk telik. A bölcsesség, a lélek világossága. Jó, hogyha ezeket el tudjuk sajátítani, jó, hogyha ezeket magunkévá tudjuk tenni, és kérjük az Istent, hogy ezeket az ajándékokat adja meg mindannyiunknak, és részesítsen ebben, hiszen boldogabb emberek leszünk, meggyógyult emberek leszünk, céltudatosabb emberek lehetünk a Szentlélek által, és adja meg az Isten, hogy mindnyájan ilyen céltudatos emberként törekedjünk a mennyországba. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk, a Szentlélek Isten erősítsen meg, és töltsön be mindnyájunkat az ő szeretetével és békéjével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat. A mai adásban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal először a Miskolci Egyetem női karának sikeréről számolunk be, akik a 34. Veronai Nemzetközi Kórusfesztiválon sikeresen szerepeltek. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ idei nyári napközistábor lehetőségeire hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, végül pedig egy a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetést kapott egri szakembert ismerhetnek meg. Egy órakor regionális hír összefoglalása és a kora esti hírmondóval. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben a várva várt alapítvány szolgálatát mutatjuk be. Vendégünk lesz Palonkainé Valcsev Ivanovéva, Borsodabolyi-Zemplén vármegyei önkéntes koordinátor, akivel a szervezet céljairól, működéséről, felvilágosító tevékenységéről, aranyóra ügyeletről, 50 órás kötelező közösségi szolgálatról és krízishelyzetben lévő kismamákról is beszélget a szerkesztő Molnár András. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsoraink szerkesztésében munkatársai voltak: Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszteren, a Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Viszont hallásra!
Találjon tetszésre nála énekem, hisz az Úrban lelem örömöm, olvasom a 103. Zsoltárban. A Szentlélek nélkül távoli az Isten, Krisztus a múlté, az evangélium hold betű, az egyház egyszerű szervezet, a tekintély uralkodás, a misszió propaganda, az istentisztelet emlékek fölidézése és a keresztény cselekvés rabszolgamorál. De a Szentlélekben a kozmosz fölemelkedik és nyögve szüli az országot. A föltámadott Krisztus itt van. Az evangélium életerő, az egyház szent háromságos közösség, a tekintély fölszabadító szolgálat, a misszió pünkösd, a liturgia emlék és elővételezés, és az emberi cselekvés Isten szolgálat. Nem mondjuk azt, vagy test, vagy lélek, vagy gimnasztika, vagy misztika. Ne állítsuk szembe az eget a földdel, a hitet a tudással, hanem teremtsünk harmóniát. Meggyőződésünk az, hogy az ember életét nem szabad széthasítanunk. Nem szabad örömeit, tehetségeit, vágyait két egymást taszító sark köré csoportosítani, melyeket úgy hívnak, hogy ég és föld. Az egész életet kell fölkarolnunk. Az olyan Isten felé vezető úttal, amely nem az elérhetőkre épül, a mai ember nem tud mit kezdeni. Azt az utat keresi, amely a benső énen, az elmélkedő elmélyedésen átvezet. Mintha csak Szent Ágostont akarná igazolni, Isten közelebb van hozzánk, mint mi magunkhoz. Vigasztaló Szentlélek, szállj le hatalmas erőddel gyönge szívem rejtekébe. Örvendeztesd meg egy villanással az elhanyagolt szentély sötét odúit, az életút porától belepett és lelki szárasságtól megviselt szívemet öntözd meg harmatod bőségével. Jöjj már, jöjj! Te kegyes vigasztalója vagy a szomorkodónak, védelmezője vagy a kiszolgáltatottnak. segítő erőforrás vagy a gyönge számára, megtisztító fürdő vagy azok számára, akik bemocskolódtak. Fölemeled azokat, akik elesettek. Add, hogy szeresselek, őrizz, hogy el ne veszítselek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.